Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg, melyet egyházunk az ige hirdetés alapjául kijelölt, megírva találjuk Mózes első könyvében, a 10. fejezet 32. versétől a 11. fejezet 9. versével bezáróan. Egy felsorolás van Noé fiainak a leszármazottairól. Ezek Noé fiainak a nemzetségei, származásuk szerint népekre tagolva. Ezektől ágasztak szét a népek a földön, az özönvíz után. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sinár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól, és a tégla lett az építő kövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr, most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve, de ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi se gátolja őket abban, hogy véghez vigyék, amit terveznek. Gyerünk, menjünk le, és zavarjuk össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték el azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetés első része inkább hitoktatás, vagy bibliaismereti oktatás, legalábbis ezt szeretném, mert az ős történettel kapcsolatban viszonylag kevés ismeretünk van, nagyon rövid is. Az ős történet a Bibliának az elején néhány fejezet is, hatalmas nagy időtávlatot ölel át. És ezért gondoltam rá, hogy egy picit tanulmányozzuk ezt a néhány fejezetet, és remélem lesz még időm arra, hogy elmondjam azt az üzenetet is, amit Isten rám bízott. Először is nézzük meg a teremtést. A teremtésre azért jó gondolni, mert hát ez a világ nem lett, nem kialakult, hanem Isten alkotott egy világot. És a kérdés, hogy miért teremtett Isten magának egy világot, nem volt elég hatalmas, nem volt még sok minden, amit ő alkotott, mennyei dolgokat. Az Úr Jézus arról beszél, hogy Isten állandóan cselekszik. Tehát Isten soha nem tétlen. És alkotott egy gyönyörű világot, és úgy van vele, mondjuk, mint a nőtestvérek, ha jól sikerül a sütemény. Gyönyörködnek. Mi meg megesszük. Tehát sok minden van, ami az ember alkotása. Elmentünk pár héttel ezelőtt Tákos Csarodát, szeretjük azt a két templomot, egészen ellentétes a megjelenése mind a kettőnek, de kedves helyek, és mind a két helyen vannak kézimunkák. Tehát amikor valaki készít egy kézimunkát, akkor gyönyörködik benne. Isten megalkot egy hatalmas világot, hát nem csodálkozhatunk rajta, hogy gyönyörködött. Ráadásul teremtett egy olyan lényt, akivel párbeszédet folytatott, az embert, akinek mindent elmondott. És tudjuk, mikor az ember teremti Isten, mikor az anyagi világot teremti, akkor létezik már a sötétség. Létezik a sötétség hatalma. És erről is beszél keveset a Biblia, nagyon keveset. Olyanok lesztek, mint Isten. És ez a történet húzódik vissza, végig tulajdonképpen az egész Szentíráson, de a közvetlen bűneset, bűnbe esés utáni történeten. Hát Kain megöli Ábelt. Hatalmat akar gyakorolni rajta, hatalmat is gyakorol rajta látszólag. A hatalom az egy nagy csapda az ember számára, mert Isten ugyan adott hatalmat az embernek, oltalmazó hatalmat, a szeretet oltalmazó hatalmát. De abban a pillanatban, amikor sötét erőknek, a sátánnak a uralma alá kerül az ember, neki is van hatalma, akkor ez nem oltalmazó hatalom, nem a szeretet hatalma, hanem rombol. És olyan mélyen bekerült az embernek a lelkébe, hogy ez hajtja. Hányszor hallottam gyerekkoromban, fiatal koromban, a háborúk viszik előre az emberiséget. A háborúk segítenek az emberi tudomány fejlődésébe. És lehet, hogy van is benne valami igazság, testvérek, mert mindig törekszik az ember, hogy még több fegyvert, még jobb fegyvereket gyártson. Meg persze a védekezésre is. Még nem vagyunk ennél a történetnél, de ahogy kiüzetik az ember az édenkertjéből, nagyon kevés a tudósítás. Az erőszakosság elhatalmasodott a földön. Az ember megbizatása az édenkertjében, hogy szaporodjatok és töltsétek be a földet, lakja, az emberiség lakja az egész föld felszínét. De azzal a hatalommal nincs semmi részletesség, hogy hány ember élt a földön, az özönvíz előtt. Csak az, hogy valami rettenetes dolog történt az emberek között. Van fogalmunk olykor, hogy milyen az erőszakosság. Nem csak a terrortámadások kapcsán, hanem a háborúkról való tanulmányaink kapcsán, meg akik elég idősek vagyunk, amit abból átéltünk, emberi és állati hullákkal tele Budapest utcái, az árokpartok, amerre menekültünk. Hát ez az emberi erőszakosság. És Isten, amikor elrendeli ennek az ítéletét az emberiség fölött, még mindig ott van kegyelmes szeretete, mert még akarja az emberi történelem folytatását. Úgy, ahogy ő akarja, ahogy ő tervezi. És Ádám utódai, Noé utódai közül már lesz valaki, aki Istentől egy kiválasztott személy, majd később az ő utódai közül való Ábrahám. Ez Sémnek a nemzetsége. És ott már nem azt mondja Isten, hogy betöltsétek a földet, hanem hogy népek szerint, országok szerint töltsétek be a földet. Azt, amit most fogok mondani, ezt a mondatot, ezt nem a Bibliából olvastam, csak elmondom. A sok-sok ország a földön, a sok-sok emberi erőszak, a sok-sok emberi uralkodni vágyás, a sok-sok hatalmas ország, amelyik leigázza a kisebbeket, mégis tart valamiféle egyensúlyt a földön. És ebben az egyensúlyozott világban jelenik meg aztán Ábrahám, és jelenik meg Jézus, aki által az egész világ számára Isten kegyelmet hirdet, örök életet, üdvösséget hirdet, ahelyett a rettenet helyett, ami várja az embert, az Istennel szembe való állásfoglalása döntése miatt. Tulajdonképpen ez a hittan óra része, amit mindenki tudott, anélkül is, hogy én ezt elmondtam volna, de ehhez kapcsolódóan talán megértjük, hogy mi is az embernek a döntése. Nem akarja azt, amit Isten akar. Nem akar népekre tagozódni. Nem akar azokra a helyekre menni, ahova Isten küldi őket, hanem egy magasabb, már tengerszint fölött magasabb vidékről elindulnak, amikor útnak indulnak, keletről Sinár földjén egy völgyre találnak, és ott letelepednek, és azt mondják egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól, és a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsok. Aztán ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Éppen ellenkező döntés, mint amit Isten mond. Egy kicsit itt is elidőznénk, mert egyrészt, hogy legyen valami képünk róla, azok a cikkuratok, amiket építettek ott Babilon környékén, meg lehet találni a nyomait, nem mondjuk mai szemmel, hogy túlságosan nagy építmények, egy 90 méterszer 90 méter négyzet alapterületű épület, amely lépcsőzetesen emelkedik föl, és ennek a legmagasabb pontja is 90 méter. Nem tudom, hogy ebbe benne vannak-e azok az áldozati oltárok, amelyeket az emberek azért létesítettek, hogy ott bemutassanak áldozatot annak az Istennek, akit ők egyedül akarnak szolgálni, aki azt adja az ember szívébe, hogy ti hatalmasabbak vagytok, mint az Isten. Minden rajtatok múlik. Hát ki az a hatalom? Milyen szellemvilág az, amelynek az élő Istennel szemben az ember egy ilyen úton elindul, és azt az áldozatot mutatja be, amelyben a maga dicsőségét szolgálja. És egy kicsit olyan a következő rész, hogy Isten meglepődött talán. Azt mondja Isten, menjünk le, nézzük meg, milyen az a város, mit csinálnak azok az emberek. Mert még véghez viszik, amit szándékoznak. És természetesen Isten nem lepődik meg, és természetesen nem tudom, mikor volt ez, vagy sok évtizeddel ezelőtt, amikor a özönvíz történetet és ezt a bábeli tornyot tanítottam a hittanosoknak, akkor megkérdezte valaki, hogy Isten izgult, hogy legyőzik az emberek? Hát testvérek, Isten félti az emberiséget. Tényleg. Mert ha nem jön el Jézus, se az ő előtte élőknek, se az ő utána élőknek nincs esélyük, hogy örök életük legyen. Csak az örök szenvedésre, csak az örök gyötrelemre van esélye az embernek. És erre Isten, amit elhatározott, hogy mindenfelé menve népenként és országonként éljenek, most végrehajtja, mert összezavarja a nyelvüket, és szétszéleszti őket a föld egész színén. És ez azóta is így van. Hát testvérek, ez talán, ugye a Bábelnek talán még annyit érdemes elmondani, kétféle magyarázata van a Bábel szónak, ami a Szentírásban van, az az Arám magyarázata, az a magyarázata, hogy zűrzavar, zavargás, nyelvek összezavarása. A másik magyarázata pedig, akik a tornyot építették, az Isten kapuja. Ahol az ember megy fel és megistenül. És most gondoljunk az új szövetségre, a bábeli torony építésre is. Isten lejön és összezavarja az embereket, de Isten lejön Jézus Krisztusban. És mi ebből élünk. Ez az isteni hatalomnak, a szeretet hatalmának a csodálatos ajándéka. És ha megfigyeljük, az üzenete így ennek a történnek pontosan az, hogy az ember meg akarja akadályozni Isten tervét, Isten pedig pont azon keresztül, hogy összezavarja az emberek nyelvét, mégis végrehajtja akaratát, és egységet teremt önmagával, és az emberek egymással való kapcsolatával. Én mégis mondanék azért, testvérek, egy kis tanítást arról, mert ez a gondolataimba csak most jutott eszembe, hogy azért ugyanakkor azt gondolom, hogy nagy szégyen az, amikor keresztény közösségek csípőből lövik egymást. És egy kizárólagosságra, apró, nem központi dolgokra hegyezik ki a hitüknek a lényegét, és mindenkit aláznak és ítélnek, aki nem úgy gondolkozik pont, ahogy ők. Testvérek, fogadjuk el, hogy tükör által homályosan látunk. Van, amiben nem lehet kétféleképpen látni. Nem lehet kétféleképpen látni Isten személyét illetően, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Nem lehet kétféleképpen látni abban a tekintetben, hogy az, a megváltója ennek a világnak, aki a bűnből, a halálból, a kárhozatból, az ördög hatalmából megmenti az embert, egyedül Jézus. Rajta kívül nincs üdvösség. Itt nem lehet különféle módon gondolkozni. És lehet még néhány dolog, amit hozzátennék nyilván a Szentlélek munkája. Tehát amikor örültem ma reggel az igének, hogy az Úr megtanít engem, mint tanítvány beszélni, akkor az nekem egy nagy örömüzenet volt arra, hogy bízhatom abba, Uram, hogy Te valamit mondsz a gyülekezetnek, amit haza fognak vinni magukkal, és amitől jobban szeretnek Téged. Tehát nem okoskodásra van szükség, hogy én kitaláljak valamit, vagy versengésre, hogy ki a jobb keresztény, testvérek, az a jobb keresztény, aki jobban alázatos, akiben több a szeretet, nagyobb az irgalmasság, aki saját igazságot nem helyez a másik fölé. Csak egy példát mondok nektek, testvérek, nekem nincs, mi általában Isten megengedte, hogyha néha mérgelődök is, de tudok mindenkit szeretni. Tehát a különböző felekezetű embereket is tudom szeretni. Én azt nem vállalom föl, hogy csak az az igazán hívő, aki nyelveken szól, mert ez egy kisarkított tanítás. De testvérek, ettől még szerethetjük őket, akik így gondolják. Az az igazság, hogy az ember annyira akar nagy lenni, hogy valamit kitalál, hogy magát a másik fölé emelhesse. Semmi, Luthernek az egész reformációi munkája azért nem maradt egy reformációi munka, nem azért, mert Isten összezavarta, hanem mert minden nap arra kényszerítette Isten Luthert, hogy lássa, és ő ezt örömmel belátta, hogy ő semmi, ő minden nap Isten irgalmára, megbocsátására szorul. De ha Isten minden rajta múlik, és mindent ő ad nekem, akkor ki vagyok én? És erre Luther csak a Bibliát tudja idézni, én elveszett és megítélt ember vagyok, Isten haragja van rajtam, de elvonja a haragját, mert ő a kereszten át szemlél engem. Tehát erre azért nagyon kell vigyázni. Hát a Szentlélek, a pünkösd az egységet hozza elénk. Hogy tudjunk szeretetben lenni akkor is, ha valamelyikünk mást gondol formai dolgokban, akár még központivá tett teológiai dologban, de testvérek, a megtérése központi kérdés. Nézzünk meg két közösséget, a metodisták hangsúlyozzák a megtérést, a baptisták az újjászületést. Mind a kettő a másikét elhanyagolja. Akkor most kinek van igaza? Ha elég alázatos vagyok ahhoz, hogy nekem minden nap meg kell térnem, és újjá is kell születnem. És persze egyszer kellett hoznom egy döntést az életemre nézve, hogy én Jézust akarom követni. Mindegy, hogy mit mondanak rólam, én Jézust akarom követni. Na, így folytatnám, ez már üzenet, testvérek, mert nektek is őt kell követni. Mert itt a csoda, hogy Isten ebben a megveszekedett világban két hatalmas dolgot teljesít. Mi az a két nagy dolog, amit ígért és teljesített? Nem volt szó róla ma. Mi a legnagyobb dolog, amit Isten ígért és meglett? Elküldte Jézus Krisztust a világ üdvözítésére. A másik, amit pedig az Úr Jézus ígért. Én visszamegyek az Atyához, nem hagylak titeket árván, hanem elküldöm a Szent Lelket. Ezt lehetett volna persze mást is mondani, nem állítom, hogy akinek ez nem jutott eszébe, az nem jó keresztény. De testvérek, változatlanul Bábel óta, tehát mondanám Kain óta, Bábel óta mind a mai napig az embernek az a célja, hogy uralkodjon. Hogy Istennek hihesse magát. És csak az összehasonlításért mondom, mert megnéztem, hogy ne tévedjek. Dubajban építették a világ legmagasabb épületét, 828 méter magas. 9,2-szer nagyobb, mint a bábeli torony volt. Hát testvérek, azóta fejlődött a technikánk, de a bűn az ugyanaz maradt. Nincs benne semmi változás. És a magunk megmutatásával, és a tudományos gondolkozásunkkal olyan mennyiségű pénzt öntünk ki az ablakon mi emberiség, amennyivel jól lehetne tartani minden embert. Csak azért, mert bebizonyítja az ember, hogy ő az Isten. És csak egy nagyon rövid kis üzenet. Testvér, te soha nem akarsz senkin uralkodni? Csak kérdem. Nem nekem kell válaszolni rá. És amikor ez ott van a szívedben, hogy majd te megmondod, majd te megítélheted, majd ha hozzád igazodik, majd ha meghajol előtted, majd ha tudhatod, hogy te vagy valaki, mert attól vagy valaki, akkor azt is tudhatod, hogy az ördög keményen dolgozik benned. Ez is üzenet, testvérek. És üzenet az, amire Isten úgy vezetett el, hogy elkezdtük olvasni a feleségemmel a Bibliát, már fél éve biztos van, talán egy kicsit több is, és még mindig csak a Cselekedetek könyvénél járunk, de a Cselekedetek könyve épp a mai ünnep kapcsán valami különleges ajándékot tartogat nekünk. Mégpedig beszél a Szentlélek munkájáról, és arról, testvérek, amit én is szeretnék ma a szívetekre helyezni. Hogy is indul ez az egész pünköst? Jézus ígéretével, első fejezet 8. versében olvassuk, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Most egyébként az útmutatónk szerint is a Cselekedetek könyvét olvassuk, és akkor haladjunk, hogy hogy is látjuk a Szentlélek munkáját. Péter és János mennek a jeruzsálemi templomba, és ott van egy sánta ember, aki megszólítja őket, mert reméli, hogy pénzt kap tőlük. És erre azt mondják neki, aranyom és ezüstöm nincs, amim van, azt adom neked, a názáreti Jézus nevében kelj fel és járj. A tömeg döbbenve hallgatja, a templomi közösség döbbenve hallgatja, és a beszédükben elmondják azt, hogy de ti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkos bocsásson szabadon a kedvetekért. Az élet fejedelmét pedig megöltétek. Most ez a második, mert az első az, amikor Péter prédikál, és elmondja, hogy ti fára feszítettétek, ti öltétek meg Jézust. Ez a második a Cselekedetek könyvében, a harmadik pedig pénteken, amikor itt utoljára én prédikáltam pénteken, ez volt az esti ige, amikor elfogják az apostolokat, és kihallgatják őket a nagy tanács előtt. Ekkor Péter megtelve Szentlélekkel így szólt hozzájuk, népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma ezért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten harmadnapra feltámasztott. És nézzük meg a következő fejezetben, nézzük meg a 5. fejezetben, ez a 4. volt, nézzük meg az 5. fejezetet, amikor a főpapok elé kerülnek. Péter és az apostolok így válaszoltak, Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Ami atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztek, kivégeztetek. Isten őt, mint fejedelmet és szabadítót emelte jobbjára. Mit csináltak? Megfeszítették, megölték Jézust. És akkor van még egy, a 7. fejezetben, amikor István vértanút körülveszik és számon kérik. Végig mondja az egész bibliai történetet addig az időig, hogy Jézus eljött és teljesítette Isten akaratát, aztán ez a záradéka. Ti kemény nyakú, körülmetéletlen szívű emberek, mindig ellene szegültök a szentnek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. A proféták közül kiket öltek meg atyáitok? Meg is ölték azokat, sokakat, akik megjövendölték az igaz eljövetelét, most pedig ti az ő árulóivá és gyilkosaivá lettetek. Akik bár angyalok által kaptatok törvényt, mégsem tartottátok be. És testvérek, a fő üzenetnek ez csak a kezdete. Ma a protestáns szószékeken, némelyiken azt mondják, hogy a bűnről ne prédikáljunk. De testvérek, akik viszont az Isten igéjére építenek, azok meg azt mondják a szószékekről, amit most én mondok nektek, Jézust ti feszítettétek keresztre. Mert ugye a főpapok nem verték a szögeket Jézus kezébe. Nem emelték fel a keresztet. Testvérek, nem így szoktuk általában mondani. De zárjátok a szívetekbe. Krisztus miattatok. Krisztus miattad. Krisztus én miattam szenvedett a kereszten, hogy magára vegye a bűneim büntetését, a bűneid büntetését. Talán látható visszamenve az alapigére, vagy a bűneset történetétől kezdve, hogy milyen hatalmas nagy ívben cselekszi Isten mindazt, amit értünk emberekért és üdvösségünkért cselekszik. Ez kell, hogy összetörjön bennünket. És kell, hogy az az Isten, aki értünk keresztre adta a fiát, felemeljen bennünket. És betöltse az ő, a mi szívünket az ő szent lelke erejével. Mert ha kimegyünk ebből a templomból, az lesz a jele, hogy kaptatok erőt itt fentről, a templomban, nem tőlem, nem egymástól. Nem jó volt elgondolkozni és elcsendesedni, és nem mert nézzük a gyertyafényt, hanem mert Isten megígérte, ha kértek szent lelket, megkapjátok az atyától. Hát kérjetek, hogy megkaphassátok. És ha kaptok erőt felülről, akkor az azt jelenti, hogy félelem nélkül mentek ki. Alig pislákol testvérek a hitem. Amikor Istentől látást kaptam arra, hogy értsem valamennyire őt, hogy kezdjem el egyre jobban érteni, erre bátorítást kaptam, és szemléltem ezt a világot úgy, amilyen. És olvasom a Bibliában, hogy az apostolokat megvelték, miután a főpapi tanács előtt voltak, és megtiltjuk nektek, hogy annak a nevébe beszéljetek, már a nevét se akarták kimondani Jézusnak, István pedig addig dobálták kövekkel, amíg belehalt. De ebben az Istvánban, aki Szentlélekkel teljes férfiú volt, olyan erő volt, hogy már összeroskadt a kődobálók kövei miatt, és imádkozott értük, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Értitek ezt? Amikor nem uralkodni akarsz, hanem aki téged megbántott, látod, nem tudja, mit cselekszik. Sötét erők uralkodnak benne, hogy uralkodóvá váljon. Jézus áldozatából te meg meggyógyulsz, és a Szentlélek ereje benned segít alázatosnak lenni, szolgálni Krisztust, és megvallani őt az emberek előtt. Igaz, lehet, hogy belehalsz. És lehet, hogy nincs túlságosan messze tőlünk az az idő, amikor néhányan ebbe bele fognak halni. De testvérek, Itt élünk a Földön, aztán a múltkor idéztem, vagy itt, vagy máshol. A tudósok szerint az ember leghosszabb életkora 140-150 év lehet. Hát testvérek, én már nagyon nem kívánom, hogy még annyit éljek, amennyit eddig éltem, bár ennek a felén túl vagyok. És mi jön utána? De jöhet utána az örökkévaló boldogság, hogy félelem nélkül, szeretetben, békességben a hatalmas, minket fiában szerető Isten, lelkével megerősítő Isten vár, hogy ott legyünk nála, romolhatatlanságban, örök boldogságban. Isten adja, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Uram, alázatos lélekkel kérlek téged, szerető atyám, küldd el szent lelkedet, és kérlek, tisztíts meg bennünket még most rossz gondolatoktól, érzésektől, meg nem vallott bűnöktől. Uram, amikor letérdelünk a te színed előtt, és élünk tested véred közösségével, most tisztára bennünket, és újíts meg, és megtisztított lelkünket, töltsd be új lelkeddel, hogy bátor bizonyságai tevőid legyünk ebben a világban, hogy sokan megismerjenek még téged. Uram, könyörülj rajtunk. Amen.